Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, keresztelőre készülve a 329. dicséretünk második verszakát énekeljük el. A 329. dicséretünk második verszakát énekeljük, tehát nem éltem még a földszínén, de értem megszülettél. Együtt hallgassuk meg a keresztség sákramentumának szereztetési igéjét Máté evangélium a 28. fejezetéből a 18, 19. és 20. verszakokból. Jézus Krisztus hozzájuk lépett, és így szólt. Nékem adatott minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Mielőtt a gyülekezet elfoglalná a helyét, azelőtt még egy igét olvasok, amelyről az igehirdetés is szól. János apostol első leveléből olvasom Isten igéjét, a 4. fejezet 19. versét. Mi tehát azért szeretünk, mert ő, tudnélik Isten, előbb szeretett minket. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves szülők! Kedves keresztülők és kedves gyülekezet, sokaknak meglehetősen téves gondolatai vannak a mi Urunkról, Istenünkről. Nem kevesen úgy gondolkodnak Istenről, hogyha van persze, hogy ott fönt a mennybe, nagyon magasba ül, egy hatalmas nagy trónon, hosszú fehér szakálla van, galambőz haja, és hát ami igaz, nem sokat törődik velünk. Néha lenéz ugyan közénk, ha kedves ottyan, a jókat megjutalmazza, megdicséri, a rosszakat pedig megbünteti. Nem kevesen vannak azok, akik éppen emiatt jó cselekedeteik sokaságával akarják felhívni magukra Isten figyelmét. Sok jót kell tennem, sok jót kell cselekednem, és akkor az Isten engem is szeretni fog, mondják ezek az emberek. Nos, testvérek, ez a gondolkodás nem római katolikus gondolkodás, nem magyar református gondolkodás, hanem általános, téves, emberi elképzelés Istenünkről. Isten nem az én becsületes és szorgalmas életem miatt szeret engem, hanem önmagáért szeret. Isten az ő fiában, Jézus Krisztusban szeret valamennyiünket. Jézus Krisztusban láthatjuk meg, kedves szülők, keresztülők, gyülekezet, hogy kicsoda és milyen az Isten. Ahogy Pál apostol írja, Jézus Krisztusban a láthatatlan Isten képe ábrázolódik ki. Hogyha az evangéliumokat fellapozzuk, és alaposan elolvassuk, akkor azt láthatjuk, hogy Isten az ő fiában, Jézusban a gyarló bűnös embereket nemhogy megbünteti, hanem megmenti őket. Melléjük áll, vállukról leveszi a bűnök terhét, és átteszi a saját maga vállára. Együtt érez a megvetett vétkessel, imádkozik értük, valamennyi vétküktől megszabadítja őket, hogy a bűn büntetése végül reásultson le ott nagypénteken a Golgotai kereszten. Ez az örömhír, testvérek. Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, Jézus Krisztust, hogyha ti, ha mi hiszünk benne, akkor örök életünk legyen. Milyen csodálatos, testvérek, milyen csodálatos öröm, amikor ez az ige beragyogja, betölti értelmünket, és megtölti a mi szívünket. Milyen jó, kedves szülők és keresztülők, annak a tudatában élni, hogy az Isten előbb szeretett minket, mint mi őt. Isten már akkor szeretett bennünket, amikor mi még úgy gondolkodtunk róla, ahogy az előbb lefestettem, elmondottam, hogy valahol ott egy magas trónon ül. Nos, a keresztelés alkalma is pontosan erről szól. Isten előbb szeretett minket. A gyermekkeresztség különösen is erről szól. Kedves szülők és kedves keresztszülők, a ti feladatotok az lesz már most az, hogy úgy neveljétek és neveltessétek a ti gyermeketeket, hogy ő megismerje Isten szeretetét Jézus Krisztusban. Ez egy nagyon komoly feladat, nagyfokú figyelmet igényel, Istenre nagyon kell, fokozottan kell figyelni. Tanítsátok ezt a gyermeket ti magatok imádkozni. Ne legyetek szemérmesek a gyermek előtt, sőt egymás előtt sem. Vigyétek előtt az Isten házába időről időre, ahol szól az Isten beszéde. Szeressétek őt azzal a szeretettel, amellyel Isten ajándékozta őt nektek. És vigyétek el ezt az igét, jegyezzétek meg, zárjátok a szívetekbe, amelyet a mi Urunk mond most nektek. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ámen. Gyülekezet, álljon föl! Kedves szülők és keresztülők, valljátok meg együtt a gyülekezettel, elmondván az apostoli hitvallást, hiteteket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. A szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben fogjátok nevelni. Feleljetek hát meg hangos szóval érthetően a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Isten adjon nektek erőt, hogy a ti ígéretetek és a fogadalmatok beteljesedjen és meg tudjátok tartani. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te fiadban, Jézus Krisztusban szeretsz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy sokkal jobb Isten vagy, mint amilyennek mi elképzelünk. Köszönjük, hogy te bűneinkért jöttél, elvedd azokat, és közösségbe kerüljünk te veled. Mennyei Atyánk, tudjuk, hogy a keresztség az a sákramentum, amelyben te irántunk való szeretetedet előlegezed meg kisgyermekek számára. Urunk, fohászkodunk most te hozzád ezekért a szülőkért, keresztülőkért. Te áld meg őket, te ébreszd föl a lelkiismeretüket, adj nekük erőt, látást, lelkilátást, hogy szeretett gyermeküket úgy tudják valóban nevelni és neveltetni, hogy amikor felnő, megismerve téged, bizonyságot tehessen a te nagy nevedről. Áld meg ezt a kisgyermeket, légy az ő őriző pásztora, Jézus Krisztusért. Amen. Anna Veronika, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. A mindenható Isten áldjon meg benneteket, adjon nektek bölcsességet, és adjon nektek szellemi lelki látást, hogy Anna Veronikát szeretetben és Jézus Krisztus ismeretére tudjátok nevelni. Amen. A gyülekezet a 134. Zsoltárunkat énekelje el mindhárom verszakával, és ahogy szoktuk is mondani ilyenkor keresztelés után, a harmadik verszakot úgy énekeljük, hogy gondoljunk Anna Veronikára. Tehát a 134. dicséretünket énekeljük el. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, élő Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg most Isten igéjét, amelynek nyomán az igehirdetés hangzik majd, a bizonyságtétel, Pál apostol Efézus beliekhez írott levelének az első fejezetéből, a 15 és a 23. 15-től a 23-ig terjedő verszakokat. Tehát Pál apostol Efézus beliekhez írott levele első fejezetének 15-től a 23-ig terjedő verszakait olvasom. Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban. És kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. És világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Az ő lábai alá vetett mindent, és őt tette mindenek felett fővé az egyházban, amely az ő teste és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és imádkozzunk. Drága mennyei Atyánk, hálás a mi szívünk azért, hogy szól a te igéd vasárnapról vasárnapra. Köszönjük neked azt, Urunk, hogy kezünkbe adtad a Szentírást, amelyből megismerhetünk téged. Megismerhetjük ígéreteidet, azt a számtalan sok drága ígéretet, amelyek közül már nagyon sok be is teljesedett. Urunk, tudjuk, hogy hatalmad van a hívőkön is, rajtunk is. Fohászkodunk most, Urunk, elsősorban önmagunkért. Légy kegyelmes hozzánk. Bocsásd meg nekünk vétkeinket, vedd el tőlünk, szólj hozzánk a te hirdetett igéden keresztül, hadd lehessen az emberi szavakon keresztül elmondott ige, valóban Szentlélek Isten által, isteni szóvá. Fohászkodunk azért, Atyánk, hogy a gondolatainkat őrizd meg te, ne engedd, hogy most elkalandozzon. Segíts, hogy tudjunk figyelni a te üzenetedre. Jézus Krisztusért, mennyei Atyánk, jövünk te eléd, és esedezünk a te igédért. Szólíts meg bennünket, kérünk. Amen. A 238. dicséretünket keressük ki énekes könyvünkből, és annak első, 5. és 8. versszakait énekeljük el. A 238. dicséretünk első, 5. és 8. versszakait énekeljük el.
testvéreim szeretett gyülekezet, azt az igét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával bizonyságot kívánok tenni előttetek. Az előbb hallott ige szakaszból olvasom Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott leveléből, az első fejezet 18. és 19. verseiből. És világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket. A csütörtöki Biblia órákon szeptember elejétől kezdődően Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levelét tanulmányozzuk. Legutóbb ezt a most hallott igeszakaszt olvastuk. És készülve akkor a Biblia órára, ez a mondat belőle különösképpen is megragadott engem, milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma, mármint az Isten hatalma a hívőkön. Az eredeti tehát görög szövegből kiderül, hogy az apostol itt szinte halmozza a szavakat, hogy valamennyire is érzékeltetni tudja e hatalomnak a nagyságát. Megfogott az apostol szenvedélyessége is, ahogyan óhajtja, hogy a gyülekezeti tagok ismerjék meg az Urat egyre jobban, és hogy egyre jobban lássák, valóban mekkora is az ő hatalma. Tudjuk azt az apostolról, hogy amikor ez a levél keletkezett, akkor öreg is volt már, beteg is, és fogoly is a Jézus Krisztusba vetett hitéért. S mégis oly hévvel imádkozza, kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Mennyit látunk mi ebből a hatalomból? Fogalmazódott meg bennem a kérdés, de ugyanakkor megmelegítette a szívemet az, hogy szabad egyre többet látnunk ebből a hatalomból. Mekkora is ez a hatalom, Istennek a hatalma? Hol és miben szemlélhetjük leginkább a nagyságát? Igeszakaszunk ezt a választ adja erre a kérdésre Jézus Krisztusban, az ő feltámadásában, aztán abban, hogy jobbjára ültette őt a mennyekben, és ő tette mindenek felett való fővé az egyházban. Mai Isten tiszteletünkön, Isten szent lelke segítségül hívásával arra csodálkozzunk rá, hogy mekkora is a Jézus Krisztus feltámasztásában megnyilvánuló hatalom. Jézus Krisztus szenvedés történetét az evangéliumokból úgy gondolom, valamennyire legalábbis mindnyájan ismerjük. Emlékezhetünk arra, hogy már ott a Gecsemáné kertben vért verejtékezett, amikor ott térdelt a porban, és imádkozott. Aztán valamivel később töviskoszorút nyomtak a fejébe, úgy, hogy a tövisek fölhasogatták a homlokát, és az arcán végigfolyt a vér. Azután kegyetlenül megkorbácsolták. Egyik ütés a másik után zuhant a lemesztelenített hátára, valósággal lenyúzta a bőrét úgy, hogy a háta és válla egyetlen nagy nyílt sebbé vált. És még csak ezután következett a szörnyűséges keresztre feszítés, amelynél a kezeit és a lábait szögekkel verték át. Hogy szakadhattak tovább a korábban keletkezett sebek, amikor egész teste ezeken a szögeken lógott, és ami vér még maradt benne, azt is kiontotta a római katona dárdája, amely a szívét járta át. Teljesen elvérezve helyezték Jézust a sírjába. És mindehhez hozzájárult még az az átok, az a kárhozat, amit rólunk vett magára, és vitt magával a sírba. Jézus halála tehát teljes halál volt. És harmadnapra mégis feltámadt a halálból. És még azon a napon többen találkoztak vele. Utána pedig napokig még több százan látták, és beszéltek vele. És nem olyan gyenge és elesett volt akkor, mint aki csak nagy nehezen vonszolja magát, hanem teljes erőben és dicsőségben jelent meg azok előtt, akik találkozhattak még vele. Hogyan lehetséges ez? Az ő hatalma erejének túláradó munkája által, amiről Pál itt beszél az efézusi levélben. Erről szólt itt éppen az apostol, ezen ámuldozik ő is, mintha ezt mondaná, tudjátok ti, hogy milyen hatalmas az Isten? El tudjátok képzelni, mire képes az Isten? Értitek ti igazán ezt a szót, ennek a szónak az egész tartalmát, hogy Isten mindenható Úr? Ő az egyetlen, aki számára semmi sem lehetetlen, aki nincs kiszolgáltatva senkinek és semminek. Fölfoghatatlan mértékben felette áll mindennek. Teljhatalmú, örökkévaló, mindenütt jelenlévő. Föl sem tudjuk fogni talán igazán ezeknek a szavaknak a jelentését. De egyszerre megváltozik mindennek a jelentősége, az értéke, a fontossága annak a számára, aki valóban hiszi azt, hogy Isten mindenható. Aki hiszi azt, hogy ő uralkodik, mindenek fölött uralkodik. Az ilyen ember már nem földi hatalmasságok kegyeiért harcol, hanem a nagyisten kegyelmét akarja megragadni. Egyszerűen lemond arról, hogy ezek, már mint hogy emberek, hatalmasságok jót mondjanak róla. Mert a legfontosabb számára már az lesz, hogy Isten meg legyen elégedve vele, hogy Isten tudjon gyönyörködni benne. És nem fél a földi hatalmasságoktól, nem kell, hogy féljen, még akkor sem, ha fenyegetik. Hiszen kicsodák ennek a világnak a hatalmasságai az egyedül hatalmas Istenhez képest, akié minden hatalom és dicsőség menjen is földön. A leghétköznapi dolgainkat is biztos, hogy egészen másképpen végeznénk. Hogyha hitünkkel így tudnánk Istenre tekinteni szüntelenül, újra meg újra, folyamatosan. Ha annak ismernénk meg az Urat, aki ő valóban, akinek kijelentette magát. Hogyha komolyan vennénk ezeket a csodálatos jelzőket, amelyek itt már elhangzottak, hogy ő örökkévaló, teljhatalmú, mindenütt jelenlévő, amely jelzőkkel csak őt lehet illetni. Hinni igazából azt jelenti, hogy ismerni az Urat, és a Bibliában az ismeret az teljes életközösséget jelent. Tehát így ismerni az Urat, és minden helyzetben úgy számolni vele, mint mindenható Úr, és minket kimondhatatlanul szerető Úr. Sok-sok félelemtől megszabadulnánk, ha így tudnánk bízni benne. És sok-sok félelem nem válna szorongássá bennünk, amely aztán ott belülről emész bennünket, befészkeli magát a szívünkbe, ami miatt sok ember arcáról lehervad a mosoly, hogyha így tudnánk az Úrra tekinteni, hogy látnánk őt valóban az ő dicsőségében és hatalmában, akkor mindez egyre kevésbé történne meg velünk. Azok a gondok, amiket így is hordoznunk kell, azok a terhek, amelyek így is nehezek, mégis egészen más súllyal nehezednének ránk, hogyha látnánk, milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma. Pál apostol itt azt mondja az efézusiaknak, és most rajta keresztül az Úr nekünk, nézzétek, megmutatta a Krisztusban az ő hatalma erejének felséges nagyságát. Azáltal mutatta meg, hogy feltámasztotta őt a halálból. De hogyan szoktunk mi Jézus Krisztus feltámadására gondolni? Úgy, mint ahogyan egy múltbeli eseményre vagy történésre szoktunk emlékezni. Isten igéjéből azt tudhatjuk meg, hogy a Jézus Krisztus feltámadásával nem befejeződött valami, hanem éppen, hogy elkezdődött valami új, valami más, valami hatalmas, valami dicsőséges. Az új szövetségben a feltámadás szó az gazdag tartalmú. Többet jelent, mint amennyire mi általában gondolni szoktunk, amikor halljuk ezt a szót. Mert nem csak Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadását jelöli ezzel a szóval, tehát azt az első húsvéti eseményt, hanem ezt a szót használja a Szentírás akkor is, amikor emberi életeknek hitáltal való megújulásáról beszél, hogy új életre támadhat fel az ember itt, most, a Földön. És beszél a Szentírás a testünknek az utolsó napon történő feltámadásáról is. És ezek az Istennek egy hatalmas nagy műve, ami elindult és nyilvánvalóvá lett Jézus Krisztusnak a feltámasztásában. És azóta folytatódik az emberi életek megújulásában, és majd kiteljesedik a halottak feltámadásában. Vagyis Jézus feltámadása nem egy magányosan és elkülönítetten álló esemény. Nem ilyen tette Istennek, hanem olyan cselekménye, amiben mi is bele vagyunk vonva. Méghozzá úgy, hogy ugyanaz az erő bennünket föl tud támasztani a bűnből új életre, majd pedig Krisztus visszajövetelekor testünket támasztja fel a halálból. Gondoljunk csak a sokunk által jól ismert Jézus Krisztus által elmondott tékozló fiú példázatára. Az a fiatalabbik fiú odaállt az édesapa elé, és azt mondta, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Megkapja. És aztán elmegy, hátat fordít az atyai háznak. De ott az atyától távol mindazt, amit kapott, eltékozolja. De hát nem ezt tesszük mi is? Isten olyan sok mindennel megajándékozott, és megajándékoz bennünket, embereket. Kaptuk az életünket, az egészségünket, és mi módszeresen tönkretesszük. Megteremtette ezt a világ mindenséget csodálatosnak és jónak. És odaadta az embernek. Azt mondta, hogy uralkodjál, de azt is mondta, hogy őrizzed azt. És az ember csak uralkodni akart. Isten szavából csak valamennyit akart elfogadni. Igen, az jó, hogyha én uralkodhatok mindenek fölött, de hogy Isten rajtam uralkodjon, az már nem. Én a magam ura akarok lenni. És ott hagyta az atyai házat az ember, ott hagytuk Istent, és nélküle mindazzal, amit Istentől kapunk, amit Isten teremtett nekünk, nem tudunk jól élni, csak eltékozoljuk mi is. És ha gondolunk a tékozó fiú példázatának folytatására, akkor tudjuk, hogy végül is ott a disznók vájójánál a tékozó fiú eljut arra a felismerésre, hogy ha minden így marad tovább, akkor elpusztul. Magába száll, mondja a Szentírás róla. És aztán meghozza a nagy döntést, elhatározza, hogy hazamegyek, visszamegyek az atyához, és bevallom neki, hogy vétkeztem ellened. És aztán haza is megy, el is kezdi mondani, hogy vétkeztem, ez fontos volt, hogy kimondta. És aztán a bűnvallása után mit mond az atya? Ez az én fiam, aki meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Hát hogy halt volna meg ez a fiú? Hát élte világát. Hát pontosan ezért volt dühös rá a bátyja. Emlékezhetünk erre is a példázatból. Szemére is veti az édesapának, amikor megtudja, hogy hogyan fogadta vissza a tékozó fiút. Hát neki rendezel ilyen lakomát, meghúzol gyűrűt az ujjára, sarut a lábára, meg tiszta ruhát, új ruhát rá. Neki, aki eltékozolta a vagyonodat, aki nőkre, meg italra, meg szórakozásra költötte a pénzt. Hát hogy meghalt ez a fiú? Mégis azt mondja egy Jézus, hogy ő meghalt. És ezzel világossá teszi az Úr Jézus azt, hogy ő mást ért életen és halálon, mint amit általában mi emberek. Világossá teszi számunkra, hogy az él igazából, aki vele közösségben él. Mert rajta keresztül lehet Istennel is közösségbe kerülni, hozzá visszajutni, visszamenni. És akinek nincs vele közössége, az meghalt, az halott. A tékozó fiú is lelkileg meghalt abban a pillanatban, amikor becsukta maga mögött az atyai ház kapuját. De amikor elhatározta, hogy visszamegy, és visszalépett oda, visszament oda, és az apa visszafogadta, akkor újra élt, feltámadott. Így fogalmaz Jézus. Igen, így van, feltámadott, és gondoljunk csak arra, hogy ebben benne volt az is, és azért is mondhatta Jézus róla, hogy feltámadott. Mert úgy ment vissza, hogy most már azzal is megelégszem, ha csak egy lehetek a béresek közül, és ebben benne volt az, hogy igen, tőled szeretnék függni. Most már elfogadom azt, hogy te add a parancsokat. Most már tudom, hogy így lesz az nekem jó, és én engedelmeskedni szeretnék neked. És azt mondja Jézus, hogy igen, ez a fiú feltámadt, új életre virult. Az is kiderül ebből, hogy ezzel a feltámadással, amikor így új életre feltámadhatunk, akkor nem az életnek a felszínén történik valami, hanem az életünk mélyén változik meg valami alapvetően. Az alapok változnak meg. Pontosabban végre lesz alapja az életünknek. Az egyetlen fundamentum, amelyikről ezt mondja az ige, Pál apostolnak korintusiakhoz írott első levelében olvashatjuk, más fundamentumot senki sem vethet, mint amely vettetett, aki a Jézus Krisztus. Miért egyedül csak ő az alap, a fundamentum? Azért, mert egyedül csak ő halt meg helyettünk a kereszten. Ő vette magára a bűneinket, az ítéletünket. És egyedül csak az ő helyettes elégtételét fogadta el, és fogadja el Isten érvényes elégtételnek. Nincsen más. És ezt senki sem csinálhatja utána. Következésképpen Jézus Krisztus az a kizárólagos személy, aki nekünk mindent vissza tud adni, amit elveszítettünk, amikor Istent otthagytuk. És aki erre az alapra építi az életét, az megtapasztalja, hogy az élete egyre inkább viharálló és teherbíró élet lesz. Az ilyen élet még az utolsó ítélet viharát is kiállja. Hiszen aki Jézus Krisztusban van, így mondja a Szentírás, az nem megy ítéletre, hanem átment a halálból az életre. Itt nem arról van szó, ennél az új életre való feltámadásnál, hogy az ember modora, vagy szóhasználata, vagy viselkedése módosul, hanem arról, hogy a gondolkozása változik meg. Teljesen és alapjaiban. A megtérés görög szava, az pontosan ezt jelenti, hogy a gondolkozás változik meg. Vagyis ez nem azt jelenti, hogy magunkra aggatunk bizonyos a lényünktől idegen szokásokat, vagy elkezdünk használni bizonyos szavakat, szófordulatokat. Nem. Belső változásról van itt szó, ami azután meglátszik életünk külső megnyilvánulásaiban is. És ezért mondja az ige, aki Jézus Krisztust befogadta, az kezdi teremni a lélek gyümölcsét. A gyümölcsöt azt nem úgy akasztják a fára, hanem az onnan belőle jön ki egészen csodálatos módon. Nos, így jön neki ezek a gyümölcsök is, amelyekről a Szentírás beszél, a lélek gyümölcsei, a Jézus Krisztushoz tért ember életének a fáján. Amikor Pál apostol itt Istennek a mérhetetlenül nagy hatalmáról beszél, és azt mondja, hogy ez leginkább Jézus Krisztus feltámasztásában mutatkozik meg, akkor ebben az is benne van, ahogyan az már elhangzott, hogy mindazok, akiknek az élete így változik meg, belülről, az alapjai változnak meg, azoknak majd a feltámadáskor dicsőséges testet ad az Úr. Hogy ez milyen lesz, pontosan nem tudjuk. Szeretnénk megtudni. Sokszor teszünk föl kérdéseket, hogy hogy is lesz az majd, amikor Jézus Krisztus visszajön, és amikor mindazok, akik benne hisznek, majd bele lesznek, amikor feltámadunk. Azt azonban hiszük, hogy a feltámadás után is megmarad az ember személyi azonossága. Vagyis ráismerünk egymásra. És egy új létformában, ebben a bizonyos, dicsőséges testben élünk örökké Krisztussal. Nos, mindezeket jelenti számunkra az, hogy nekünk olyan Istenünk van, akinek kimondhatatlanul, mérhetetlenül nagy a hatalma. És hogyha mi ezt az örömhírt engedjük a szívünkig hatolni, hogyha mi erre rá tudunk állni két lábbal, akkor az, amit Pál apostol ugyancsak a korintusiakhoz írott levélben fogalmazott meg, az már számunkra is szívünket megmelegítő buzdítás lesz, vigasztalássá válik. Ugyanis a test feltámadásáról szóló fejezetet ebben a levélben ezekkel a szavakkal fejezi be, és vigyük el mi is ezeket a szavakat, mint egy összefoglalásképpen mindannak, ami elhangzott. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Amen. 425. dicséretünket keressük meg, és az első verszakát énekeljük, és bárcsak a mi szívünkből, szájunkból is őszinte lenne ez a hitvallás, amelyet az énekszerző megfogalmazott, hiszen ebben arról van szó, hogy ó Ábrahám ura, hadd áldjam szent neved, mert mindenható vagy, és örök szeretet. Énekeljük tehát ennek a dicséretünknek az első verszakát. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy Te most is megszólítottál bennünket. Köszönjük, hogy olyan közel engedtél bennünket magadhoz, hogy mi is megszólíthatunk, hogy beszélgethetünk veled. Köszönjük most is egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust, aki által mi személyes közösségbe kerülhetünk veled. Köszönjük neked, Urunk, most te vigasztaló, felemelő igét, amelyet ezen a mai istentiszteleten a szívünkre helyeztél, hogy milyen mérhetetlenül nagy a te hatalmad. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy mi mégis úgy éljük az életünket, és nem egyszer úgy cselekszünk a hétköznapokban, mintha nem tudnánk rólad, mintha nem tudnánk azt, hogy te így hatalmas vagy, és te tartod ezt a világ mindenséget a kezedben, és hogy te a hatalmadat nem ellenünk fordítod, hanem éppen a javunkat akarod munkálni, és munkálod kezdettől fogva. Hiszen akkor sem fordítottál nekünk hátat, amikor mi azt mondtuk, hogy a magunk ura szeretnénk inkább lenni, nem akarunk rád hallgatni, szeretnénk a magunk útját járni. Te már akkor is elmondtad azt, hogy annyira szeretsz bennünket, hogy fogsz szabadítót küldeni. És köszönjük, hogy ígéretedet valóra váltottad. Jézus Krisztusban elérkezett, megérkezett hozzánk a szabadító. Köszönjük, hogy benne, az ő feltámasztásában, abban, hogy őt fölemelted magad mellé, hogy őt tetted fővé az egyházban, megmutattad a te kimondhatatlanul nagy hatalmadat. Úrunk, könyörülj meg rajtunk, hogy valóban megnyílhassanak lelki szemeink, és megláthassuk e nagy hatalmat, hogy láthassunk téged munkában, amint munkálkodsz ebben a világ mindenségben, munkálkodsz a körülöttünk lévők, szeretteink életében, munkálkodsz a mi életünkben. Bocsásd meg a vakságunkat. Bocsásd meg, hogy sokszor még mi is talán úgy beszélünk, mint a világban sokan, hogy hol van az Isten. Hol van az Isten, ha ez meg az történhet meg. Bocsásd meg, hogy még mi sem tudunk felfedezni téged a történelemben. Nem tudunk felfedezni az életünkben. Arra kérünk, könyörülj meg rajtunk. Hadd csodálkozhassunk mi is rá, valahogy úgy, ahogyan az apostol, a te nagyságodra, arra, hogy ki is vagy te valóban. Ha tudjunk úgy rácsodálkozni, hogy az hatással lehessen a hétköznapjainkra. Hogy valóban másképp tudjuk megélni mindazt, ami ér bennünket mindennapjainkban. Kérünk téged, szent lelked által, munkálkodj bennünk így kegyelmesen. Könyörülj meg mindnyájunkon, egész gyülekezetünkön, egyházunkon, hogy láthassunk téged, és láthassuk a te hatalmadat, dicsőségedet, és aztán bátran merjünk bizonyságot tenni rólad. Hadd tudjunk így világítani és sok lenni, itt ebben a kis országban, szűkebb környezetünkben, munkahelyünkön, családunkban. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg e könyörgésünket. És imádkozunk most hozzád a betegekért, azokért, akik magukat nagyon egyedül érzik, testi-lelki nyomorúságokkal küzdködőkért. És különösképpen is könyörgünk most hozzád, mindazokért, akiknek az elmúlt napokban szeretteik rabatala mellett kellett megállniuk. Add a te vigasztalásodat, békességedet és erődet nekik. Segítsd őket, hogy ők is annak láthassanak meg, aki te valójában vagy. Így tudjanak most gyászukban is odafordulni hozzád. Jézus Krisztusért kérünk, áld meg a napunk folytatását, délutáni szeretett vendégségünket. És köszönjük, hogy te azt ígérted, előttünk jársz. Előttünk jár, nem csak ünnepnapokon, hanem hétköznapjainkban is. Segíts, hogy követhessünk téged igazán. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyedben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Sok szeretettel várjuk, hívjuk a testvéreket vissza délután 4 órára, amikor is szeretett vendégségünkön a nyári gyülekezeti csendeshetünkről számolunk be. Úgyis, hogy azok a csoportok, amelyek ott alakultak, és amely csoportokban az Isten igéjét tovább, igéjéről tovább beszélgettek, azok a csoportok most egy picit ebből ízelítőt adnak, és úgy is szeretnénk, hogy képeket mutatunk a csendes hetünkről. Tehát sok szeretettel várunk mindenkit, buzdítom a testvéreket, hogy jöjjünk erre a szeretet vendégségre, már csak azért is, mert igazán a közösség is itt tud épülni közöttünk, hogyha élünk azokkal az alkalmakkal, ahol különösképpen is adódik arra a lehetőség, hogy egymást megszólíthassuk, hogy egymással szót válthassunk, és egy kicsit jobban megismerhessük egymást. Annak örülünk, hogyha a testvérek, vagy a testvérek közül, aki azt megteheti, egy tányér süteménnyel hozzájárul a szeretet vendégségéhez. Előre is köszönjük szépen ezeket. Hirdetem azt, hogy ránk következő vasárnap az istentiszteletünk tanévnyitó istentisztelet lesz, illetve délután 4 órától családi istentiszteletet tartunk, amelyre különösképpen is várjuk gyülekezetünk gyermekeit, hittanosait, az ő családjaikat, de minden kedves testvérünket is. Az alkalmainkat megtartjuk ránk következő héten is, tehát hétfő este 6 órától istentiszteletünk lesz, csütörtökön 6 órai kezdettel bibliaórát tartunk, pénteken 6 órai kezdettel ifjúsági bibliaóra, ez 7 órától pedig bibliakörünket tartjuk. Szeptember 25-től 29-ig minden este 6 órai kezdettel evangélizáló igehirdetéseket, előadásokat hallgathatunk, tehát az időpont 6:30, erre hadd hívjam fel a testvérek figyelmét különösképpen is, hiszen megszoktuk az esti alkalmakat, illetően a 6 órát, és én is azt mondtam most itt hirtelen, de ez most 6:30 órakor kezdődik, és arra is szeretném felhívni a testvérek figyelmét, hogy ezekre az alkalmakra, ezeknek a megtartására már az evangélikus templomban kerül sor. Szeptember 30-án, ez egy szombati nap, kirándulás lesz itt a gyülekezetünkben, illetve a gyülekezetünk gyermekei, fiataljai számára szervezzük ezt a kirándulást. Az úti cél a Szentendre lesz, a Szentendre és Kansen. Péterfi György tiszteletes úr tud többet mondani erről a kirándulásról, mindazok számára, akik érdeklődnek iránta. Presbiter testvéreket hívom sok szeretettel holnap este 7 órára ide a templomunkba, hiszen a hónap 3. hétfője lesz, ami azt jelenti, hogy bibliaórát tartunk. De már most szeretném azt jelezni, hogy a presbiter testvéreken kívül a gyülekezetből bárkit, tehát minden testvért szeretettel várunk és hívunk, őket különösképpen is. És most ezeken a presbiteri bibliaórákon az elkövetkezendő hónapokban arról lesz szó, amiről a csendes héten már szó volt, de a csendes héten mindenki nem tudott ott lenni velünk, és mivel nagyon fontos, ezért gondoltam azt, hogy itthon is sort kell keríteni erre, hiszen a gyülekezet az egyház küldetése volt a témánk a csendes hetünkön. Hát ezzel pedig minden református, kedves gyülekezeti tagunk jóha tisztában van. Tehát holnap este is már erről lesz szó itt, 7 órától kezdődő alkalmunkon. Hirdetem azt is, hogy október 4-én este 7 órai kezdettel a Városi Ifjúsági Klubban pedig történelmi emlékműsort nézhetünk, illetve hallgathatunk meg, amelynek a címe, témája Gróf Mikó Imre erdélyi Széchenyije. Erre is szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Szeretném a testvéreket emlékeztetni arra, ami már múlt vasárnap elhangzott, hogy október 1-től kezdődően, tehát már október 1-én is az Isten tiszteleteinket az evangélikus templomban tartjuk, hiszen itt elkezdődnek előtte a felújítási munkák. Tehát október 1-től az Isten tiszteleteink az evangélikus templomban a Szabadság úton lesznek, és 8:30 órakor kezdődnek. Elmúlt héten meg kellett állnunk ravatal mellett is. Sós Gyulától búcsúztunk, aki 1920. március 1-én Matolcson született, és ez esztendő szeptember 4-én Budaörsön hunyt el, illetve az ő hitvesétől, Sós Gyuláné Őri Laurától, aki 1926. január 27-én szintén Matolcson született, és ez esztendő július 11-én Budapesten hunyt el. A mi Urunk adjon a gyászoló testvéreknek békességet, erőt és vigasztalást. Az adakozás lehetőségét is említem. Elmúlt vasárnapi perselypénzünk 26.230 forint volt, és a diakoné perselyben 4.050 forint volt. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Érkezett hozzánk egy meghívó a Kelenföldi Református Gyülekezettől is, melyben szeptember 23-ára, délután 5 órára várják mindazokat, akik szeretik a komoly zenét. Alföldi Borús Eszter, Alföldi Borús Csilla, Fuvola és Csemballó estjére kerül sor ott. Tehát ez a Kelenföldi Református templomban lesz szombaton 5 órai kezdettel. Végül kérem a testvéreket arra, hogy majd az áldás elhangzása után foglalják el újra a helyüket. Ígéretünk szerint sor kerül arra a tájékoztatásra, amely a külső épülésünk lehetőségeiről szól. Tehát áldás után kérem, hogy mindnyájan maradjunk itt. Most pedig a 425. tehát már megkezdett énekünket énekeljük tovább, második, harmadik és negyedik verszakait. 425. dicséretünk. Második verse így kezdődik. Ó, Ábrahám ura, én hallom szent szavad, csak azt az üdvöt keresem, mit kezed ad. Az utolsó versét majd fennállva énekeljük.
Thank you.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen.